Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket keresztelői énekünkkel kezdjük. 431. dicséretünket énekeljük együtt. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Krisztusnak ő férjével nagy bűneinket törölte, szent lelken mindent mi bennünk megszerez, így körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mind végig len, minden mi gyermekinkkel. Hallgassuk meg, hogyan szerezte az Úr Jézus keresztség sákramentumát. Az Úr Jézus mennybe menetele előtti utolsó szavait olvasom, ahogyan Máté evangéliuma 28. fejezetének legvégén 18-19-20. Verseiben olvashatjuk. Így szólt Jézus tanítványaihoz. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglalj el helyünket. Kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet! A most együtt énekelt énekünkben szövetségről énekeltünk. Erre kérjük a mi Urunkat, védj körül szerelmeddel, szereteteddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mindvégiglen, minden mi gyermekünkkel. Másik jól ismert énekünk ezt így mondja, amit keresztelőn énekelni szoktunk, még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy a földön. Kedves szülők, Dávid és Kitti nemrég még egymáson nézve mondták ezt ki, hogy társam légy a földön, hogy szövetségesed szeretnék lenni, és kérték Isten áldását közös életükre, szövetséget kötöttek egymással, egész életre szólóan. Az ének pedig most, és a keresztség pedig most erről szólt, hogy mindezt a szövetségkötést Isten és közöttünk élhetjük meg, ahogyan Jézus a vele való szövetségébe most személyre szólóan Emilit elhívja. Szövetségi kapcsolatra hívja emlét Isten. Ebbe a kapcsolatba való ünnepélyes meghívó a keresztség, hogy ennek a szövetségi kapcsolatnak részese legyen Emily is az ő életében. Miről szól a szövetség? Legyen az két fél megállapodása, legyen az két ország megegyezése, vagy legyen az egy férfi és egy nő életének örökre szóló összekötése. Egy megállapodás. Egy megállapodás a két fél között. Szövetség, amit Isten köt az emberrel, egy megállapodás, amiben Isten elénk adja azt, hogy ő, ahogyan azt Sinai-hegyi szövetségkötésnél olvassuk, ő a mi Istenünk lesz. Ő a miénk, a mi Istenünk, aki hordozott bennünket, aki megőrzött bennünket, és az új szövetség pedig erről szól, Jézus Krisztusban áldozatot hozott értünk, és Jézus Krisztus által örömöt, áldást, örök életet, bűnbocsánatot ad, ezt kínálja Emilynek. Szövetségkötés, amelyben mi pedig kinyilvánítjuk, ő az én Istenem, hozzá akarok tartozni, mert megváltott, mert szeret, mert kiválasztott, mert életét adta értem Jézus. Ebbe a szeretet kapcsolatra hív bennünket, Urunk, hívja most Emilyt, ennek jele a keresztség, a párcsepp víz, ami jele annak, hogy Jézus ő érte is életét adta. És erre a szövetségre kérdezz rá majd az első kérdés, amit szülők, keresztszülők hallanak és kérjük majd a választ. Akarják-e, hogy gyermekük a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe a keresztény Anya Szent Egyháza befogadtassék? És majd halljuk ők is a választ. Erről szól a kérdés, akarjuk ezt a szövetségkötést? Akarjuk, hogy ennek Emily részese legyen? És ebben erősödünk meg a második kérdésben, hogy ezért viszont sok mindent tenni is kell. Nevelni és neveltetni úgy, hogy Isten hívására, szövetségi hívásába tudjon Emily válaszolni. Igen, akarok ennek részese lenni. Tudja majd ő is kimondani. Igen, akarok az Úr Jézussal kapcsolatban lenni, akarom őt követni. Ezért mindent megtenni, ezért példa Krisztusra mutató életet élni otthon, ezért együtt imádkozni, ezért Isten elé vinni őt imádságban, és Isten közösségébe, a gyülekezetbe hozni őt. És annak sok-sok mindennapos, sok nehézsége járó életfeladataiban megélni, hogy Isten velünk van a gyermeknevelésben. Lehet kérni az ő segítségét, útmutatását, áldását, erejét. Erre hív minket, Urunk. Ezeknek a gondolatoknak jegyében hangzik így majd el a két kérdés, melyre kérem gyülekezet fennállva legyen tanuljának, és most kérem, hogy szülők, keresztszülők jöjjenek az Úr asztala mellé. Mindenek előtt pedig együtt mondjuk el hitvallásunkat, mellyel az Atya, Fiú, Szentlélek, Istenbe vetett hitünket együtt valljuk meg. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, hiszentek egyességét, bűnök bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Most kérdezem kedves szülőket, keresztszülőket, elsőként akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztény anyaszenthegyházba befogadtassék?
Akarjuk.
Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, hitéről ő maga tehessen vallást az egész gyülekezet szín előtt a konfirmáció alkalmával?
Fogadjuk.
Ígérjük és fogadjuk. Most a gyülekezethez fordulok. Ígéritek el, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy ott hitben neveljék. Együtt kérjük most imádságban Isten áldását a gyermek életére és a családja életére. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, teremtő, megváltó Urunk, hálát adunk neked a gyermek Emily életért és családjáért. Hálát adunk neked, hogy ők most itt állhatnak te színed előtt, a te hajlékodban, és együtt kérhetjük így most te áldásodat Emily életére és családja életére. Köszönjük, hogy megajándékoztad ővele az ő családját. Megőrizted az édesanyát a gyermekvárás pillanataiban, és megőrizted őket a mai napig is. Légy, Urunk, őrizőjük a továbbiakban is, és add, hogy szülők, keresztszülők tudják megtartani fogadalmukat, tudják úgy élni életüket, úgy nevelni gyermeküket, hogy Emily megismerhessen téged, Úr Jézus, aki most jelét adod annak, hogy hívod őt a veled való közösségbe, szövetségbe. Kérünk, Urunk, légy a szülők erőforrása, hitük megerősítője. Légy segítségük nehéz időkben. Állj mellettük, hogy valóban Emily tudjon téged megismerni, Úr Jézus, és a te követőd lenni. Így kérjük áldásodat életükre. Hallgass meg bennünket, kérünk. Amen.
Emily, keresztellek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevében.
Amen.
Emily, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, neveljen fel naggyá, szüleid örömére, Isten dicsőségére. Áldjon meg otthonodban, akit remény a szeretet mennyei ajándékaival. Amen.
Emily, Isten népéhez tartozik.
Amen. Így legyen.
Isten áldja a családot.
Foglaljuk helyet.
Folytassuk Isten tiszteletünket a 286. dicséretünk éneklésével. 286. dicséretünk első, második és ötödik, hatodik verseit énekeljük. Jár, dicsérjük az Istennek fiát, a szép szűznek áldott szent magzatját.
Segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Máté evangéliumában, az evangélium 7. részében, a 15. verssel kezdődő szakaszban.
Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskés bokorról szednek-e szőlőt, vagy bográskóról fügét? Tehát minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa nem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, az kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nekem a ma napon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben űztük-e ki az ördögöket, és nem a te nevedben tettük-e a sok csodát? Akkor én azt jelentem nekik, sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, tiéd a dicsőség, a tisztesség és a hálaadás, amiképpen kezdetben volt, azonképpen most és mind örökké. Téged szólítunk, aki szavaddal, igéddel emberi életet formáltál, alakítottál. Hálásak vagyunk, Urunk, a szülőkkel, hogy megáldottad őket gyermekkel. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, amikor a te igéd és szavad érthető lesz számunkra. Amikor már nem úgy értjük, hogy felesleges vagy tőlünk teljesen idegen beszéd, hanem amikor szívünkig ér a te akaratod és szándékod. Köszönjük, Urunk, hogy te nem a levegőbe beszélsz, hanem tudhatjuk, hogy milyen vagy, hiszen eljöttél közénk. Jézusban megmutattad, hogy azt az embert, amely ember kész a te teremtésed elpusztítására, mégis megválthatóvá válik. Hogy árat kell érte fizetni, hogy le kell tenni a fiúnak az életét, hogy meg kell halnia, ahogyan énekeltük, hogy mi életben maradhassunk. Urunk, bocsásd meg, hogy sokszor nem értjük, és annyira hidegen tőlünk, hogy te fizettél a mi életünkért. Hiszen gyakran mi a sajátunkért egy-két forintot sem fizetnénk. Nemhogy a másik életéért, az ellenségért, aki velünk rosszat tett. Érthetetlen a te szereteted, és néha-néha már ezen a mai világban egészen őrültnek is gondoljuk, hogy létezik ilyen. De hálaadással köszönjük meg, hogy ez igaz, hogy valóságos, hogy nem egyfajta lázálom és lázgörcs mindez, hanem a te legvalóságosabb szereteted Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ez megtapasztalható, hogy ez nem a szószékről hangzik csak, hanem oly sokszor látjuk személyes bibliaolvasásból, bizonyságtételből. Kérünk téged most, amikor hálát adunk a gyülekezetünk közösségéért, amikor megköszönjük, hogy adtál szolgálókat, előjárókat egy gyülekezetnek, akkor hadd kapaszkodjunk a te igédbe, legyen ez bátorítás, buzdítás mindannyiunk számára. Szentlélek Úristen, arra kérünk, hogy mutasd meg, hogy mi a bűn a mi életünkben, hiszen te mutatsz rá életünk hiába valóságaira is. És mutass rá az egyedüli útra, Jézus Krisztusra, add, hogy most őt hallhassuk, és hogy szívünkben magunkkal vihessük, megérthessük. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére. 223. énekünket énekeljük első és ötödik versszakával. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amelyről szent lelkét segítségül hívva szeretnék szólni közöttetek, írva található a felolvasott szent leckében, Máté evangéliuma 7. részében, a 17-től a 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják és tűzre vetik. Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, nehéz most egy olyan élményt felidézni, amely időjárásban teljesen más, mint ez a mostani. Nagyon szép a mi környezetünk, hogy fehérbe borult minden körülöttünk, meg persze sok munkát is adott, akár ma reggel sokaknak. Mégis eszembe jut egy alkalommal, amikor a parókia kertjében Kulin Imre polgármester úr járt, és akik ismerik polgármester urat, tudják, hogy ő nagyon szeret kertészkedni is. És úgy végignézte mindazt, ami bent néhány kis fa csemete formájában megjelenik az udvarban. És emlékszem, hogy valakit megkérdezett, nem emlékszem pontosan, hogy kit kérdezett, de olyan Fokhegyről kérdezte, amikor oda állt a barackfánk mellé, hogy te, ezen volt már gyümölcs. Biztosan látta azt, hogy milyen suta vagyok, amikor próbálkozom a metszéssel, vagy egyébben vannak itt szakemberek, akik tudják, hogy mit jelent mindez, és jelentem, hogy volt rajta gyümölcs, de valahogyan ránézve a fára, mégis ez a kérdés fogalmazódott meg benne, hogy ezen volt-e már gyümölcs? Tegnap, amikor feleségem nagymamájával beszélgettünk, az Úristen szép számú évet adott neki, a 90-et is már szépen betöltötte a dédi, most itt van nálunk néhány napot, és elébe került a nagy családja. Ismeri őket, és azt mondta egyik alkalommal, hogy tudod, valamelyik rokonunknak az volt a szava járása, hogy a jó szülő életében ad, halálában pedig hagy. A jó szülő életében ad, halálában pedig hagy. És megmondom őszintén, hogy amikor ezt mondta, ezt a népi bölcsességet, akkor egy picit úgy elkezdett bennem valami belül dohogni, mert nyilván először arra gondoltam, mint talán a legtöbben itt a templomban, hogy itt anyagiakról van szó. És egészen biztos, hogy a köznyelv az legtöbbször valóban így méri az emberi értéket, hogy ki mit tud adni, és ki mit tud hagyni. Viszont azért lett mégis szívenütő számomra ez a mondat, mert Jézus itt a hegyi beszédben arról beszél, hogy mit is adhatunk a mi környezetünknek, és mi az, amit hagyhatunk a környezetünkre. Mi az, amiben aktívak vagyunk, és mi az, ami utánunk jelenik meg. És egészen biztos, hogy ez a gyümölcstermő életre is igaz. Már csak abban az értelemben is, milyen szépen mondja a magyar nyelvünk, a zsoltáros magyar nyelvünk, hogy egy gyermek születése az nem csak akármilyen jutalom, hanem azt mondja, hogy az anya mély gyümölcse jutalom. Hogy amikor egy kis gyermeket a kezünkben fogunk, akkor gyümölcsöt kaptunk. Isten megajándékozott bennünket valamivel. És mi az, amit ennek a gyermeknek majd odaadhatunk? Mi az, ami a vele való kapcsolatnak, ahogyan hallottuk, a szövetségnek a részévé lehet? És mi az, amikor majd kimegyünk ebből az életből, amit az utódainkra hagyunk. Közjegyzők? Vita? Pereskedés? Vagy éppen lesz valami olyan hagyaték, olyan lelki többlet, amire a következő generáció, évszázadok ráépülhetnek. Nem mellékes az, hogy milyen gyümölcsöt termett a mi életünk. Mi az, amit megízlelhettek az utódaink, mi az, amiből épülhettek, mi az, ami gazdagította az életüket. Vagy úgy vagyunk a lelki kincseinkkel is, mint az egyszerű magyar filmben, hogy kicsi, savanyú, de a miénk. Gyümölcs termésről szól ez az ige. Mit adsz, és mi marad utánad? Kedves testvérek, Jézus, amikor megszólítja a körülötte lévőket a hegyi beszédben, akkor embereket szólít meg. Nyilvánvalóan itt nem kertészetről van szó, de a kép az közérthetővé teszi mindezt. Azt mondja, hallottok az igéből, hogy jönnek majd közétek olyanok, akik báránybőrbe bújt farkasok, emberek, akik megjátsszák a hitüket, megjátsszák az életüket, akik képmutatók. És hogy honnan fogjuk ezt felismerni? Honnan ismerhető fel a hiteles élet? És erre mondja Jézus a gyümölcséről. Jó volna felismerni a leveléről is, de leginkább a gyümölcséről. Néhány héttel ezelőtt is feltettem azt a kérdést, kicsit ilyen kesergve, magyaros síróan, hogy mi értelme van egy gyülekezetnek. Most azt a kérdést teszem fel, hogy mi értelme van mindannak, amit csinálunk. Mi értelme van a sok programnak? Mi értelme van az istentiszteleteknek? Mi értelme van a lelki alkalmaknak? Akkor megkaptam a bátorító feleletet, hogy hálás vagyok a gyülekezetért, hogy mindaz, amit kaptam, itt kaphatok meg. De vajon nem túl soké a görcsös munka, akár lelki értelemben is? És nem túl kevés a gyümölcs? Pedig az apostol avval bátorítja a ifjú szolgatársát is, hogy hát az az ember, a gazda ember, a földműves ember részesedik először a földnek az első terméséből. Vajon nincs-e sok olyan ember, sok olyan gyülekezeti tag, aki még mindig várja a saját életében a gyümölcsöt? És annyit küzd, annyit harcol, olyan görcsösen szeretné ezt. Jézus itt ebben a gyülekezetnek szóló történetben a hiteles, igazi, valódi keresztény életről beszél, amelyben teljes összhangban van mindaz, amit hihetünk, mindaz, amit megtettértünk Jézus, ahogyan a 286-os ének 5. és 6. verszakában énekeltük. És mi az, amit ezért megtehetünk? Amikor Jézus egy másik helyen, János evangéliumában a gyümölcs termő életről szól, akkor a szőlőt hozza fel példaként. Így olvassuk János evangélium a 15. részében. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlős gazda. Azt a szőlővesszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi. És amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok meg én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Éve testvérek, a gyümölcs termő életnek az alapja az, hogy valaki a szőlő tőn, a kép szerint Jézuson vagy Jézusban marad. Jézustól várja az élet nagy kérdéseire a feleletet. és hogy Jézussal egyesül az élete. Vajon megtörtént-e már mindez? Vajon ott vagyok-e a szőlőtőn Jézuson? Meggyökerezett-e az életem? Vagy pedig a terhek alatt, a világ terhei, nyűgjei alatt megroppanunk, mint a fák, vagy éppen a háztetők? Jézus azt mondja a hegyi beszédben, hogy ahhoz, hogy az életünk gyümölcs termő legyen, ahhoz egy belső kegyességre van szükség, egy kegyes gyakorlatra van szükség. Az ezt megelőző ige szakaszban foglalkozik ezzel Jézus, kedden a csobánkai Biblia órán ezt újvegyre is vettük mi mindannyian. Azt mondja Jézus, hogy gyümölcs termő legyen az életem, ahhoz három dolog kell. Az első dolog, hogy az életem felfelé irányuló élet legyen. Ezt Jézus úgy nevezi, hogy amikor te imádkozol, akkor menj be a te belső szobádba. Az imádságra nyílik meg Isten szava. Az imádságra válaszol Isten az ő igéjében. Az imádságra válaszol Isten Jézus Krisztus szavában. A keresztény ember gyümölcs termőre fordulásának az alapja, hogy felfelé tekintő élet legyen. Vannak nagyon híres képek, amely képek a fent és a lent állapotát bemutatják. Ezt most a képszerűség miatt mondom, nem az abban szereplők miatt. Talán sokak előtt ott van a híres festmény, amely Platón és Arisztotelész bemutatására készül. Platón felfelé mutat, Arisztotelész pedig lefelé mutat. Vagy ott van az úrvacsora tant bemutató kérdés Luther és Zwingli kérdése. Luther arra a kérdése, hogy hol van Jézus, felfelé mutat, Zwingli pedig lefelé mutat. Jézus azt mondja, a gyümölcs termőre forduló életnek az alapföltétele az, hogy felfelé nyitott legyen, imádkozó élet legyen. Aztán azt is mondja Jézus, hogy gyümölcs termő legyen az életünk, az szükséges, hogy befelé forduljunk, hogy önvizsgálatot tartsunk, hogy belül rendet rakjunk, hogy tisztogassunk. Ennek a szakkifejezése a Szentírásban a böjt, a befelé forduló élet. Anélkül nincsen gyümölcs termés. Nagyon keveset tudtam megtanulni a nagyapámtól a kertészkedés kapcsán, de arra világosan emlékszem, amikor fiatalként fent álltam a létra tetején, és a nyári almát kellett nekem egyelnem. És a nagyapám onnan lentről mondta, hogy mit csináljak azokkal a bogakkal, amelyek megfogantak. Volt ott egy nyári alma csomóban 8 vagy 10 kis almácska is megfogant, és azt mondta, hogy hagyj 2-t. Nem lesz belőle termés egyébként, majd meglátod, lehullik. Ha úgy hagyod, akkor olyan lesz, mint a cseresznye. Talán úgy megpirosodik, de zamatos biztos nem lesz. Meg emlékszem arra, amikor azt mondta, hogy ne azt a 2-t vedd le, hanem a másikat, hogy minél szellősebb legyen, hogy ne érjen össze majd a 2 gyümölcs, hogy ne rothadjon meg, hogy ne penészedjék. Szükséges a tisztítás, a tisztogatás ahhoz, hogy az ember élete gyümölcstermő legyen. Nem úgy van az, hogy amik vagyunk, ahogyan vagyunk, az a legjobb, hanem Isten a legnemesebbet, a fiára való hasonlót szeretné a tisztogatás által. Ezért a gyümölcstermő életnek a második föltétele az, hogy valaki befele is nézzen, önvizsgálatot tartson. A Szentírás így mondja ezt, böjtöljön. A harmadik pedig, ami a gyümölcstermő élethez hozzátartozik, az az, hogy tudjon adni a másik embernek. Jézus itt, amikor bemutatja, hogy milyen legyen a helyes keresztény vallás gyakorlat, akkor azt mondja, legyen adakozó élet, és Megint, hogyha túl tudunk lépni azon a pillanaton, mely fontos része az Isten tiszteleteinknek az adakozás, akkor látjuk, hogy adni az mégsem az, mint valamit megfizetni. Magatartást jelent, a másik emberhez való odafordulást jelent, a másik szükségének a meglátását jelenti, szolgálatot jelent. Sokszor elmondtam már nektek, de talán nem haragszotok meg. Emlékszem arra a bármadasos szolgálatomra, ahol Arany János igazgató úr a kifelé menet a 400 diáknak, zömében jómódú diáknak azt mondta, hogy ne feledkezzenek el arról, hogy adakoznak. És azt mondta, teljesen mindegy, hogy a zseppénzükből 10 forintot vagy 100 forintot tesznek bele a kosárba. De azt szeretném, hogyha kimennek ebből az iskolából 4 év vagy 8 év után, akkor megtanulnák a mozdulatot, hogy tudnak adni. A mozdulatot. Az adakozásnak a mozdulatát, a kifelé való törődésnek a mozdulatát, a másikkal való foglalkozásnak a mozdulata. Erről beszél Jézus. Mert testvérek, melyik gyümölcs marad meg önmagának? Ha önmagának marad meg, akkor annak vége. Az megrothad. A gyümölcs mindig azért van, hogy a másik szakíthasson belőle, hogy a másiknak az életét meggazdagítsa, hogy a másik életébe beépüljön. A gyümölcs mindig ezt a célt szolgálja. És ez igaz lelki értelemben is, igaz, amikor egymásra tekintünk, egy gyülekezeti közösség életében is. A gyümölcs mindig a másik emberért van. És ez a helyes vallásgyakorlás. Felfelé, befelé és kifelé. És ahol ez megtorzul, ahol ebben a hangsúlyok eltolódnak, ott lehet, hogy lesz valaki imádkozó élet, állandó imádkozó élet, de csak Istennel foglalkozó élet, egy ilyen remete élet, amelyik élet csak önmagával foglalkozik, az bizonyos esetben így vagy úgy, negatív vagy pozitív értelemben, biztos, hogy egy egocentrikus élet lesz, vagy a saját bűneivel tud csak foglalkozni, vagy a saját nagyságával, de nem talál benne megoldást, mert nincs felfelé tekintése. És az az élet, amely csak kifelé akar adni, az lehet, hogy áldozatkész élet, de elpusztul. Olvassátok el a Korintusiakhoz írott levélből a szeretet himnuszát, hogyha egész testemet áldozatul odaadom is, de szeretet nincs bennem, semmi vagyok, semmi haszon abból. Mi marad utánad? Mi az, amit van? Erre tanít még utoljára, hadd szóljak erről Pál apostol, az apostoli írásban, a Galatákhoz írott levélben, jó hírként számunkra már evangéliumkért, azt mondja, teremjétek tehát a lélek gyümölcsét. A lélek gyümölcsét, amely egyben, egy gyümölcsben a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a szívesség, a jóság, a hűség, a szelídség és az önmegtartóztatás. A gyümölcs, ami ellen semmilyen törvényt nem lehet írásba foglalni, az a gyümölcs, amit felismer ez a világ, amivel meggazdagíthatod a másikat, és a másik ember is meggazdagíthat téged. Onnan indultunk, hogy bementünk a parókia udvarába, és hallottunk egy kérdést fogvégről, vajon termette már ez a barackfa? Én azt kívánom, hogy forduljon a ti életetek termőre, Jézus Krisztusban, egyedül benne. Legyen a ti életetek felfelé, befelé és kifelé tekintő élet. És teremjétek így a lélek gyümölcsét. Amen. Válaszoljunk fennállva Urunk igéjére. 377. dicséretünket énekeljük 3. versszakával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged, hogy te a mi életünkre tekintesz. És nem csak egy olyan vágyat fogalmazol meg bennünk, amely néhányaknak adathatik meg, hanem Jézusban mindannyiunk által elérhető valósággá válhat. Köszönjük neked, Urunk, a gyümölcstermő életeket. Köszönjük azokat, akik felfelé tudnak tekinteni, mert életükben belül rend van, és kifelé is tudják sugározni a te szeretetedet, tudnak adni. Hálásak vagyunk, Urunk, a mi gyülekezetünkért, a formálódásnak a helyéért. Hálásak vagyunk a vasárnapi istentiszteleti közösségért. Hálásak vagyunk, amikor rámutatsz a mi hiányosságainkra, mert egészen bizonyos, hogy nekünk is tisztulnunk kell. Add, hogy a mi életünk olyan gyümölcsöt teremjen, amivel a másik mindennapja meggazdagodik. És védj el a mi szívünkből, Urunk, minden keserűséget, minden bántó szándékot, minden irítséget, nevelj bennünket, Urunk, hálaadásra. Könyörgünk, Urunk, ennek a gyülekezetnek aprajáért és nagyjáért. Hálásan köszönjük meg neked, Urunk, a legkisebbet, akit most befogadhattál, akivel szövetséget kötöttél. És hálásan köszönjük neked, Urunk, talán a legidősebbet, aki itt van közöttünk alkalomról alkalomra, vasárnapról vasárnapra, és életének idejét 9,5 évtizeddel ajándékoztad meg. Dicsérünk téged, Urunk, mert van szavad a fiatalokhoz, van szavad, Urunk, mindazokhoz, akik a munkában gyakran megfáradnak, van szabad a sírókhoz és az emlékezőkhöz. Urunk, könyörgünk a mi közösségünkért, könyörgünk megválasztott presbiterjeinkért, könyörgünk megválasztott gondnokunkért, különösképpen most azokért a testvérekért, akik néhány pillanat múlva fogadalmat tesznek, hogy a te dicsőségedre végzik szolgálatukat. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi egyházunkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a felekezetekért és közösségekért, amelyek a mi református egyház megyénk területén élnek most ezen a vasárnapon, a Gödi testvérekért, akik hálásak az ébredés ajándékáért, hálásak az atya munkájáért, és szeretnének bekapcsolódni a te országod építésébe. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyászoló egyházkerületünkért, gyászoló családért. Kérünk téged, hogy vigaszodat ne vondd meg tőlünk. Jézusért hallgass meg bennünket. Amen. Most kiki csendes imádságát mondhatja el önmagában. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a mi csendes könyörgésünket. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket. Isten tiszteleti közösségünkben most megköszönjük, Urunk, munkáját, külső elhívását, hogy szolgálókat hívott gyülekezetünk közösségébe. Megkérem a megválasztott presbiter és gondnok testvéreket, hogy jöjjenek körénk, mindannyian az Úr asztala köré, és majd az újonnan megválasztott tisztségviselő fogadalmat is tesznek. Tehát minden presbiter testvéremet kérem, hogy jöjjön az Úr asztala köré. Egy pillanat még. Karzatról is érkeznek testvérek, azt gondolom. Igen. Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, amely meg nem inog, örökké megáll. Jeruzsálemet hegyek veszik körül, az Úr pedig körülveszi az ő népét mostantól fogva mindörökké. Istenünk igéjét olvasom az apostoli híradból, Pál apostol mondja több helyütt a Szentírásban. Rendelj városonként presbitereket, amiként én meghagytam neked. Szükséges, hogy a presbiter fedhetetlen legyen, mint Isten sáfára, nem akaratos, nem haragos, nem részleges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő, hanem vendégszerető, a jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, magatűrhető, aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy intsen az egészséges tudománnyal, és meggyőzhesse az ellenkezőket. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben tanítván és intvén egymást. Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére. Magam pedig bátorításul és buzdításul a korintusiakhoz írott első levélből olvasom az igét a negyedik részből. Úgy tekintsen minket minden ember, mint Krisztus szolgáit, Isten titkainak sáfárait. Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Amen. Kedves testvérek, kedves szolgatársak, Kedves gondnok úr, a felolvasott ige Pál apostol Istentől kapott hitvallásává válik számunkra most ebben az órában, amikor arról a rendről van benne szó, hogy helyén való, hogyha egy közösség presbitereket, az eredeti értelemben időseket, véneket, ma inkább így fogalmazunk, előjárókat választ. Az apostol a korintusi gyülekezetben azt mondja, önmagát is beleértve ebbe, hogy úgy tekintse ezeket a szolgatásokat minden ember, mint Krisztus szolgáit, és mint sáfárokat, akiktől leginkább a hűség követeltetik meg. A helytállás, a kitartás, a szívnek és a cselekedeteknek való összhangja, a példamutatás. Erről beszél Jézus, ezt mondta ma gyümölcstermő életként, képként és valóságként is. Különösen hiszem, hogy ez igaz a presbiteri szolgálattal, gondnoki szolgálattal kapcsolatban. És különösen is hiszem, hogy bátorítás lehet számunkra az a szó is, hogy a sáfároktól pedig azt követeltetik meg, hogy hűségesek legyenek. Először is azt követeltetik meg, hogy hűségesen őrizzenek. Ez egy régi konzerváló feladata mindenkor az előjáróknak, az őrzés, a megőrzés szolgálata. A jövő héten mi magunk elmegyünk egy presbiteri csendes hétvégére, de oly kevésszer emlékezünk meg arra, én magam is elfeledem sokszor, hogy 199 évvel ezelőtt, 1819. január 24-én jöttek a mi eleink ebbe a templomba. 199 évvel ezelőtt. Januárban, télvíz idején hangzott először az ige itt a templomhajóban. Nem volt még torony, nem volt kész a templom, tudjuk, hogy majd csak 1828-ban lesz, de itt voltak, és hálát adtak. Legyetek hűséges őrök. És nem csak a falakban, nem csak az épületekben, hanem legyetek hűséges őrzői a gyülekezetnek. Hiszen erre hívott meg bennetöket. Megváltottok, és erre hívott el külsőleg bennetöket a gyülekezet. Aztán egy másik példázatában Jézus, amikor a hűségről beszél, kétszer is azt mondja, jól vagyon jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokra bízlak ezután. Mit jelent ebben a példázatban? Kétszer mondja Jézus, a kevésen hű az, hogy a hűséges presbiter, a hűséges gondnok, az kamatoztatja is azt, amit kapott. Az értékőrzés az nem azt jelenti, hogy zsebre teszi, hanem hogy kamatoztatja. A példázatból tudjuk, hogy nem elásni, hanem kamatoztatni mindazt, amit kaptatok. Ezek a lelki ajándékok. És végül pedig azért kell, hogy hűségesek, helytállók legyetek, mert a jövőnek építetek. Ha 199 évvel ezelőtt valaki gondolta volna, hogy ebben a templomban ma ennyien lesznek, az biztos, hogy megveregették volna a vállát. Nem gondolták. A jövőnek építették ezt a hajlékot. A presbiter mindig a jövőnek épít. A jövő generációnak. Nem azért, hogy nevét valahová bevéssék, hanem azért, hogy neve fel legyen, véve fel legyen írva az életkönyvében. Milyen veszélyei, milyen kihívásai vannak ennek a szolgálatnak? Erről is szeretnék szólni. Az egyik veszély a fásultság. A fásultság, amely legtöbbször abból adódik, hogy az ember belül felőrlődik. Hogy az a kép, amit belül érez, és az a kép, amely meghatározza a kívülvalót, az nincsen összhangban. És ebben nagyon sok ember élet ment már tönkre. Aztán a másik, ami a fásultságot jelentheti, az az, hogyha az ember idegennek érzi magát a saját közösségében. És egyre inkább elszigetelődik. A harmadik pedig az, mondjuk ki bátran, hogy a mi kapcsolataink, a családi kapcsolatunk is meghatározza azt, hogy milyen a szolgálatunk a gyülekezetben. Mi lehet ennek a vége, negatív vége? A feladás. A feladás, amikor az ember azt mondja, hogy nem érdemes tovább valamit vinni. A feladás, amikor az ember nemet mond egy közösségre, nemet mond Krisztusára, nemet mond egyházára. Emlékszem anya gyülekezetemben arra a pillanatra, szégyennel vallom be, vagy láthatom, hogy az óvó nénémnek a férje, aki presbiter volt a gyülekezetben, azt mondta, amikor fel akart adni, hogy több időm maradt focizni. Ez volt a válasza, hogy így legalább több időm maradt focizni, nem kell vasárnap templomba jönni, több időm maradt focizni. És a másik, ami a feladás miatt jelenik meg, amikor valaki a saját maga teológiáját kezdi el készíteni, és többet akar ismerni a Krisztusnál, de Krisztus nem akarja megismerni. Ebből adódik a csalódás egyházban, hitben, szolgatásakban, és magában az életben is. Én azt kívánom nektek, kedves szolgatársaim, kedves gondnok úr, kedves presbitertársak, ti legyetek helytállóak, hűségesek, legyetek sáfárok, akik hűségesen őriznek, akik kamatoztatnak, és akik a jövőnek alapoznak. Közösségünkben fogadalmat tesznek újonnan választott presbiter testvéreink, fogadalmat tesz majd Érfalvi Zsolt presbiter testvérünk, Szabó István presbiter testvérünk és Hardi Péter presbiter testvérünk. Megkérem a gyülekezetet, hogy a fogadalmat fennállva hallgassa meg. Újonnan megválasztott presbiter testvéreimet pedig arra kérem, hogy az én elhangzása után, kiki egymás után, Érfalvi Zsoltól kezdődően a saját nevét mondja, utána pedig együtt mondják az eskü szövegét. Én
Szabó István, Hardi Péter.
Esküszöm a Szent Háromság Istenre.
Esküszöm a Szent Háromság Istenére.
Hogy a tisztemmel járó kötelességeket.
Hogy a tisztemmel járó kötelességeket.
Feladatokat. Szolgálatomat.
Isten dicsőségére.
Egyházunk épülésére. És népünk javára. A Magyarországi Református Egyház rendjében. Úgy igyekszem teljesíteni. Hogy az egyház hasznát. Mindenkorra magam hasznának elébe helyezem.
Isten engem úgy segítsen.
Amen. Testvérek, az Úristen áldjon és őrizzen meg bennőtöket fogadalmatok teljesítésében. Segíts, légy szíves a emlékezetek átadásában. Szabó Isten a testvérünké. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és gondok úr, néhány mondatban köszöntjük. Mi még maradjunk.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket. A presbiteri fogadalom tétel alkalmával. Köszöntőmet mindannyiunk szívére szeretném helyezni. Három igével készültem erre. Ne látszatra szolgáljunk, mintha embereknek akarnánk tetszeni, hanem a Krisztus szolgáiként cselekedjük Isten akaratát lélekből. Ez az Efézus 6:6-ból van. Legyetek egymás iránt gyengétek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. Róma 12:10-11. Viseljetek tehát gondot magatokra és az egész nyájra, melynek őrizővé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. Az apostolok cselekedetei 20-28 verséből való. Isten áldása legyen szolgálatotokon és családotokon, ezt kívánok.
Két igével kérem Isten áldását, presbiter testvére, gondok testünk életére. Jézus mondja, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és rendeltelek titeket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. Pál apostol pedig ezt mondta ifjú szolgatásának, légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben és a tisztaságban. Így legyen. Amen.
Kedves testvérek, hadd kérjelek bennőtöket, még mindig a presbitereket hadd kérjem, hogy maradjanak itt, hogy foglaljanak helyet. És egy kedves megemlékezést szeretnénk most tartani Isten tiszteletünkön. Tolnai Piroska nénit szeretnénk megköszönteni egy pillanat erejéig. Piroska néni, ha tud, akkor kérjük, hogy jöjjön ki ide közénk azért. Engedjék ki Piroska nénit, jó? A sorok közül. Bátran. Köszönöm szépen. Tessék ide jönni, bátran, tessék jönni. Piroska néni, egy pillanat. Kedves testvérek, Tolnai Piroska néni, a hűséges gyülekezeti tagjaink közül, akinek Isten még megengedi, hogy vasárnapról vasárnapra itt lehet, talán a legidősebb. 95. életévét fogja tölteni a következő napokban, ezért úgy gondoltuk, hogy itt a gyülekezet közösségében szép és felemelő pillanattal, szeretettel és tisztelettel köszönjük, hiszen oly sokat tett ennek a közösségnek majd egy évszázadáért. Az Isten ígéje őrizze 95. születése napján, és így olvassuk az apostoli levélben, az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és az álhatatosságban egészségesek, ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek. Így köszöntjük nagy szeretettel gyülekezetünk közössége nevében, az Úristen őrizze meg közöttünk még erőben és szeretetben. Isten áldja meg Piroska. Egy kis ígéret. Fogadja szeretettel ezt a hírácsatot is.
Isten áldja. Nagyon szép helyet. Követésében ezt kívánom.
Kedves testvérek, most pedig fennállva mindannyian még, énekeljük el a 134. Zsoltárunk harmadik verszakát. Így Piroska néni életére és megválasztott tisztségviselőink életére. Foglaljunk helyet most már mindannyian. Köszönöm szépen. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, ma reggeli munkáját is, a hó eltakarításában, és köszönünk minden adományt. Kedves testvérek, hirdetem, hogy gyülekezeti munkás és presbiteri csendes hetünk lesz Mátraházán, egyházmegyei csendes hétről van szó, február 5-e és 9-e között. Aki szívesen jelentkezik erre az alkalomra, megteheti január 25-éig, a fő témája a megújulás lesz. A lelki megújulásról Matyó Lajos főjegyző úr szolgál közöttünk, Lovas András, nagytisztelt úr érkezik közénk. Magam is vállaltam egy szolgálatot, de beszélgetünk a hitoktatásnak a kérdéséről, annak örömeiről és terheiről is, az intézményeknek a megújulásáról is. A részletes program a hivatalban megtalálható. 2018 ökumenikus ima hetét is hirdetem, amely nem a jövő héten kezdődik, hanem majd egy hétre rá, 22-től. Itt leszünk a református templomban az evangélikus közösség alkalmán, utána a római katolikus templomban megyünk kedden, szerdán a Caritas házba, csütörtökön a szerb pravoszláv templomba, és 26-án pénteken 6 órakor pedig újra mi leszünk a házigazdák, illetve ekkor leszünk mi a házigazdák. Szeretettel kérjük presbiter testvéreinket süteményes adomány szolgálattal, és minden gyülekezeti tagunkat arra kérünk, hogy ha tud, akkor süteménnyel járuljunk hozzá ez az alkalomhoz. Nem fejeződik be az imahét, majd 28-án, vasárnap 16 órakor, tehát 28-án 4 órakor lesz Csobánkán a gyülekezeti házunkban, imaházunkban az alkalom. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetem, hétfőn 9:30-tól babamama kör lesz. Ebben az esztendőben az édesanyák szolgálókat kértek fel, Mária és Márta történetéről, mesterné Lenke Julianna testvérünk fog bizonságot tenni. 17 órakor imaóránk lesz Komázon, 18 órakor énekkari próbát tartunk. Kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kék Kereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön imaóránk Csobánkán. Pénteken kérem, hogy vigyük hírül, a konfirmációs alkalmak most elmaradnak. 19 órakor pedig ifjúsági alkalmat a fiatalok tartanak. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Isten tiszteletünk előtt ének tanulás lesz, kérem, hogy jöjjünk erre az alkalomra. Ahogyan hirdettem, presbitériumunk 19-től 21-ig csendes hétvégén vesz részt a Gárdonyi Életfája vendégházban. Ezen az alkalmon hivatalos presbiteri gyűlést is tartunk. Ma délután 15:30-től kreatív gyermek délután lesz, és a fiatal szülők biblia óráját is megtartjuk majd. Kedves testvérek, végül fájdalommal jelzem gyülekezetünk közösségének, hogy halottunk van. Elhunyt Tőkécki László, Széchenyi díjas történész, a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka, előjárónk. Főgondnok úr 66 éves korában kapta meg megváltójának behívóját, január 8-án adta vissza lelkét teremtőjének. Isten tiszteletünk után emlékére megszólalnak harangjaink. Temetése 2018. január 23-án 10 órakor lesz a Fiumei úti sírkertben, a Nemzeti Emlékhely ravatalozóban. Azt kérik a család tagjai, hogy egy szál virággal érkezzünk a megemlékezésre. Testvéreim, a hirdetések végével Isten tiszteletünk is befejeződött. záró énekül a 194. énekünket. Keressük meg és énekeljük el. Fennállva vegye a gyülekezet is az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra, míg a presbiter testvéreket kérem majd, hogy a gyülekezeti házban találkozzunk néhány mondat erejéig. Köszönöm.